Szomszédok, zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy Zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehet te is, mindenki, aki számít Zuglóban.
Szomszédok Zuglóban sorozatunk mai vendége Széki János, aki volt médiakolumnista, most az ÉS külpolitikai rovatát vezeti.
Külföld.
Külföld rovatát vezeti. Hoppá, ez különbség?
Hát nem csak külpolitika van benne elvileg, hanem külpolitikai, tehát külföldi kultúra is.
Igen, igen. És publicista is.
Igen.
A média kolumnista, és persze Zuglóban lakik, ugye, innen a szomszédaink
Iden
közötti sorozatunkban. Ide nősültél. A média kolumnista időszak, ez mit jelent? Mikortól voltál te média kolumnista, és akkor ez milyen irányú foglalkozás volt?
Volt egy rovatom Médlevelek címen, elvileg még most is van, tehát folytathatnám, amikor akarnám. Ez a 2000-es évek elején kezdődött, és...
Hát igen, akkor már bajba volt a média.
Akkor kitaláltuk azt, hogy írjak médiáról, úgy általában. Na most ezzel voltak bizonyos problémák, mert a tévéről írt más, maradt a rádió és az online média, meg a print, tehát a nyomtatott sajtó, amiről nagyon sok érdekeset lehetett írni, csak volt, amihez nem értettem eléggé, ezt bevallom. Volt, amihez viszont túlságosan jól értettem, és ebből bizonyos kellemetlenségeim lettek.
A könyved, illetve hát kezdjük azért azzal, hogy az ÉS az meghatározó az életedben, az élet és irodalom, hiszen a romániai pucs óta, ugye, vagy 89 óta ugye te az ÉS-nek a második szekcióját is szerkesztetted.
Ez nem a romániai pucs volt, hanem az úgynevezett pucs volt, ami az élet és irodalomban történt, tehát amikor a fiatalok, hogy mondjam, udvariasan, hát átvették a lapnak a szerkesztését, stratégiai irányítását, akkor én fiatalnak számítottam. Ezt becézzük pucsnak annak idején, és volt egy ilyen átmeneti spártai állapot, amikor a tulajdonviszonyaink is tisztázatlanok voltak, akkor én egy kezüleg szerkesztettem.
Akkor belekukultál a munkába.
Igen, nagyon szerettem. Lapnak a második felét, tehát az irodalmi és kulturális részeket.
És akkor hogy lett ebből külföld végül is? Ez az élet hozta magával a te érdeklődési köröd?
Nem, ez, hát voltak különféle kalandok közben, tehát egy ideig az Enciklopédia Britannica magyar változatát
szerkesztettem. Erre is épp rá akartam kérdezni.
Nagyon tanulságos epizód volt az életem.
Ez milyen hosszú epizód volt?
Nagyon sokat nem tudtam a világról. 94-től 2001-ig. És
6 évi enciklopédia szerkesztés. Hogy néz ki egy ilyen enciklopédikus élete? Akkor ez reggeltől estig bújni.
Igen, nem hittem azt, hogy lehetséges. Ezt félre szokták érteni, tehát hogy miből állt a Magyar Britannica. Tulajdonképpen ez egy önálló lexikon volt, az eredeti amerikai, mindenki azt hiszi, hogy ezt Angliában adják ki, valójában amerikai kiadású Britannikának a legtöbb anyagát átvéve, most nem részletezem el, hogy miből áll az amerikai Britannika, de tulajdonképpen hatalmas tudástár, amiből a szócikek közül lehetett válogatni különféle szempontok alapján. Nagyon nagy része fordítás volt, ami viszont eléggé bonyolult fordítási feladat, és rettentő sok fordítóval dolgoztunk, kiváló szerkesztőkkel, például Pintér Karcsival, aki a Pázmányon az angol tanszék.
És ez terjedelemben mit jelentett? Tehát, hogy hány szócikket, vagy ez 6 év alatt? Tehát ez...
Szócikek tízezreit, már nem emlékszem pontos számra, szócikek tízezreit. Ez gyakorlatilag abból állt, hogy tömérdek hozzáértő és kevésbé hozzáértő fordítónak kiadtuk a szócikkek fordítását. Elég sok cikknek a megírását is, mert vannak benne eredeti magyar szócikkek bőven, meg a Britannica úgynevezett makropédia részének alapján megírt szócikkek. A makropédia az a Britannicának a körülbelül kétharmadát tette ki a print változatnak, amiben ilyen hosszú, olykor könyvterjedelmű tanulmányok voltak egy-egy adott témáról, mit tudom én, Egyesült Királyság, meg kémia, meg ilyenek, és azok alapján írtunk nagyon sokat. Na, a lényeg az, hogy a zöme az az volt, hogy beküldték a fordításokat, és azokat ellenőrizni kellett magyar nyelvre, a magyar nyelv olvashatósági szabályaihoz igazítani, meg kiküszöbölni a szakszerűtlenségeket. Uh-huh. Ez egy kemény munka volt, reggeltől estig nagyon sokan dolgoztunk rajta, végül is sikerült megcsinálni, amit én az elején nem hittem volna.
És akkor utána újra vissza az Éshez.
És akkor utána vissza az Éshez.
És akkor már ugye ez egy más szemlélettel is beindult életkorszakod volt. Tekintve, hogy azért a Britannica, azt gondolom, az nagyon sok tapasztalatot, tudást.
Sok mindent, rengeteg mindent tanultam, igen, és politikailag is eléggé befolyásolt, azt kell mondanom, mert ez igazából egy nagyon, egy liberális, konzervatív szemléletű tudományos összmunkának az eredménye, és az ember nagyon sok mindent megtanult ahhoz képest, amit addig a fejébe vertek. Uh-huh. Akár 1989 előtt, akár 1989 után, tehát a világról alkotott képemet, az
el tudom képzelni.
Odébb biccentette.
Ezt évente frissítik egyébként, vagy hogy működik ez?
Hát most már nem csinálnak print változatot, uh-huh. tehát nyomtatott változatot, periódikusan frissítik uh-huh. természetesen.
15-ben jelent meg a Bárányvakság című könyved, amelyben ugye a középosztály helyzetével foglalkozol, hogyha nagyon röviden akarom sommázni, akkor ugye középosztály azt az autonómiáját és az állambácsi szerepét átvéve, vagy ahhoz ragaszkodva alakított át új ideológiáját? Vagy miről szól ez, miről?
A Bárányvakságnak az a fő kérdés, hogy hogyan jutottunk idáig. Tehát nem az, hogy miért jó, vagy miért nagyon sokak szemszögéből rossz az, ami most van, hanem hogy hogyan lehetséges. Most ennek az egyik tényezője volt, az 4-5 tényezőt felsorolok, amik sajátosan magyarok. Az egyik tényezője az volt, egyik oka az volt, hogy a magyar középosztály, ami önmagában is rétegezett, és nem szívesen hívja magát középosztálynak, tehát vannak nagyon furcsa dolgok az elnevezés körül is, az...
Minek szereti hívni magát?
Mondok egy példát, amikor volt, 15-ben jöttek a menekültek. Akkor úgy adták kézről kézre például az embereket, hogy mit tudom én, X városból jött, és értelmiségi. Na most az értelmiségi az, mit tudom én, fogorvost jelentett, tehát a középosztály uh-huh. fogalma az alig használatos igazából uh-huh. a magyar közbeszédben, és a középosztály nem úgy tekint magára, mint középosztályra, hanem hát különféle ilyen fedőneveken emlegeti magát.
De a politikusok szeretik kitűzni célként a középosztály megcélzását, megerősítését és bővítését.
Hát ez is egy gyakori nyelvi varázslás, hogy azt, tehát a középosztály definíciója körül óriási zavarok vannak, mert nagyon sokan úgy értik, hogy ez a jövedelmi közép, tehát a X, uh-huh. Mit tudom én, a második és harmadik jövedelmi ötöd, vagy ilyesmi. Valójában, tehát amit én használok, az egy ilyen taxatív meghatározás, amiben benne van, ami hagyományosan értelmiségnek mondanak, a szakértelmiség, tehát a professziók, a orvosok, papok, uh-huh. katonatisztek, uh-huh. jogászok, tanárok, stb., tehát akiket nyugati nyelveken inkább professzionálisoknak mondanak, tehát a szakértelmiség, benne van az önálló vállalkozói réteg, tehát a kis- és középvállalkozók, és...
kormányzati adminisztráció.
Igen, a hivatalnokok.
Igen, hivatalnokok, tehát igen.
Van egy csomó csoport a társadalomban, ami ide tartozik, független a jövedelmétől.
Értem, értem. És akkor van a felső, a negyedik csoport szerinted, ugye?
Hát van a felső osztály, ezt én nem így nevezném, tehát azért nem a felső, tehát a felső ötödnek a nagy része is ilyen ismérvek alapján a középosztályban sorolható, amit magyar középosztálynak neveznek a kormánypárti politikusok kettelve, az már nem középosztály, az valami más, az vagy az egy ilyen zárt, kivételezett felső kaszt, ami önmagát tartja fenn. A lényeg az, hogy tehát az egyik fő tényezőnek a Magyarország mai állapotának az előidézésében azt tartottam, hogy a középosztály az nem feladta az autonómiáját, tehát nem polgárság a szó eredeti értelmében, hanem az államnak adja át magát, mint egy ilyen civakodó szerelmes, mindent tőle vár, és mindig kevesebbet kap annál.
És úgy látod, hogy ez a tendencia, ez marad, folytatódik, vagy igénylik? Tehát azért ez meghatározza valószínűleg a politikai jövőnket is.
Hogy én úgy látom, hogy ez folytatódik. Én nagyon kevés jelet látok arra, hogy ez nem folytatódik. Vannak jelek, természetesen vannak kis pártok, új pártok, amik ezzel számolnak, de hogyha ha megfigyeljük, akkor a pártok a programjaikban rettenetesen nem hajtanak erre a társadalmi csoportra. Uh-huh. Tehát ugye mindenki a nyugdíjasokat szeretné, természetesen, mert azok meg...
Legbiztosabb szavazótábor,
ami hát én nem sajnálom, meg én is azért előbb-utóbb nyugdíjas leszek, de én nem sajnálom senkitől, csak számolnak az, hogy ennyi és ennyi millió nyugdíjas van, nekik a szavazataik kellenek. Megpróbálják a szegényeket, akikkel valóban ez a mostani politikai és gazdasági rendszer, csak ők politikailag nem túl aktívak.
Így van.
És ahogy a szavazataikat megszerzik, akik megszerzik, az nem túlságosan etikus. Beszélnek a tanárok, érdekes mondom, mindig beszélnek, hogy az oktatás, hogy egészség is, akkor vannak ezek a nagy pedagógus tiltakozások, meg egészségügyi tiltakozások, ami kitűnő dolog, csak engem, és erről szoktam veszekedni a barátaimmal, engem rettentően egy ilyen monster szakszervezeti vitára emlékeztetnek, tudnék, ők állami alkalmazottak, és a munkaadójukkal veszekszenek, és én nagyon szívesen melléjük állok, mert szakszervezeti dinasztiából származom bizonyos értelemben, de ez nem politika, tehát arra a milliós tömegre, amelyik az úgynevezett versenyszférában, tehát a gazdaság magántulajdonú részében, vagy maga is vállalkozó, vagy vállalkozásnak az alkalmazottja, fontos alkalmazottja, ottan vállal munkát, a munkapiacon próbálja érvényesíteni a tudását, képességét, azokra egészen egyszerűen tessék megnézni, senki nem alapoz semmiféle politikát, mintha nem létezne.
Lehet, hogy mert a politikus réteg?
Igen, lehet, hogy szerintem a politikusoknak nagyon régen nem volt élményük arról, hogy milyen dolog vállalkozni, vagy egy olyan vállalkozás vezetni, amelyik nem az államtól kapja tulajdonképpen a megrendeléseit, vagy a pénzét.
Igen. Ezen a helyzeten változtathat-e az oktatás? Mert az veszőparipád neked, ugye? Az oktatás Igen. helyzete, mint olyan végső témában itt kanyarodva, vagy befejezve ezt a beszélgetést.
Most érettségizett a fiam, vannak közvetlen élményeim, hogy mit csináltak az oktatással. Teljesen el van rontva, el van fuserálva, uh-huh. egy ilyen 80-as évekbeli tévképzett rendszer alapján, tehát, hogy annak idején nekünk is, én újságolvasó gyerek voltam, mondták azt, hogy a népgazdaság szakember szükséglete, az ilyen és ilyen beiskolázást tesz szükségessé, és úgy képzelik, hogy ez lesz, mit tudom, 20 év múlva is. Na, teljesen statikus tervgazdasági szemlélet. Minek következtében például, ott van egy példa, a fiamnak az osztályfőnöke, ez szakközépiskolába járt, amit közben átkereszteltek szakgimnáziumra. Nem is csak átkeresztelték, hanem átalakították szakgimnáziumra.
Igen, az egész rendszert, igen.
Aminek az egyik velejárója az volt, hogy valakinek eszébe jutott az a zseniális gondolat, hogy redukálni kell a közismereti tárgyak oktatását. Igen. Ezek közül például csak egy természeti tárgyat, természettudományi tárgyat lehet tanítani. Most a fiam osztályfőnöke az fizika-kémia szakos tanár volt egy közgazdasági iskolában, ezért 11. után kénytelen volt, az érettségi év előtt kénytelen volt elmenni az iskolából, mert nem tudott ingázni, nem akart ingázni. Úgyhogy egy új vadonatúj osztályfőnökkel kezdték a 12. évet, mentek neki az érettséginek. Most hát ennek az a következménye egyrészt, hogy hát nagyon nem lehet tudni, hogy mennyire szándékos, nem akarok vádaskodni, de az eredmény az, hogy kevesebben tudnak egyetemre menni, mintha ez lenne a cél, pedig Magyarországon az egyetemi hallgatók, a felsőoktatási hallgatók aránya így is nagyon alacsony az európai szabványhoz kép, nem csak az átlaghoz, azt hiszem talán leghátul vagyunk valami, vagy hátul a másodikok, vagy ehhez képest még csökkentik a felsőoktatási hallgatóknak a számát, és eleve, tehát ez, amit például a szakoktatással műveltek, hogy ott is redukálják a közismereti tárgyakat, mert csak a villanyszerelőnek csak a villanyszereléshez kell érteni, ezáltal vagy az autógyári munkásnak csak ahhoz kell, hogy ezt és ezt a sófot húzza meg. Ezáltal embereknek, magyar fiataloknak a százezreit, vagy nem tudom, akár millióit is, gyakorlatilag megfosztják a további tanulás képzés lehetőségétől, ugye nyelvet azt nem tanítanak rendesen, vagy egyáltalán matekot azt az általános iskolában kellene megtanítani, eddig valamennyire utána tanították, tehát betömték a hézagokat a szakmunkás képzésben, most már az sem. Olyan tömeget bocsátanak ki a munkapiacra, amelyik 10 év múlva bármilyen akkor megjelenő állásnak, új szakmának az elsajátítására képtelen lesz. Gyakorlatilag a munkanélküliségre ítélik
őket. Hát igen,
őket.
Amikor a robotika világa mindenhol felfut, és ugye...
Hát ez is csak attól függetlenül, most ezt vannak ilyen rémlátomások arról, hogy majd mindent robotok fognak csinálni, attól függetlenül a gazdaság az eleve maradt, tehát az emberi tudásnak és az emberi találékonyságnak
pontosan, sőt, ahhoz még jobban
szerepe lesz. Így most van? Ettől fosztják így meg van. A gyerekeket, most katasztrofális következményei lesznek szerintem.
Valami, nos, ne fejezzük be ilyen katasztrofális következményekkel, valami bíztató jel, vagy ami téged örömmel tölt el, vagy ami nap mint nap tudod, hogy érdemes ezért valamit tenni. Látsz valami jót?
Aki fanyar velünk tart, hát látni látok valami jót nekem.
Sokan vannak veled akkor.
Nekem két sikerélményem volt az utóbbi időben, míg a CEU ügyel nem homályosított mindent, szerintem nem akarok összeesküvés elméleteket kitalálni, de nem biztos, hogy ez minden számítás nélkül alakult így. Nekem van két mániám a magyar politikai életben, független attól, hogy a pártok mit akarnak, a hagyományos nagy pártok. Az egyik az az állambiztonsági feltárás, ami nem arról szól, hogy ki volt ügynök 30 évvel ezelőtt, és ki kicsodát sugott be, hanem hát ez egy kiterjedt iparág volt a hírszerzéstől a technika csempészetig, és fegyverkereskedelemig.
Tessék? Ennek miért van jövője?
Jelene van, ugyanis az a kapcsolati, anyagi, pozícióból adódó tőke, ami a 80-as években felhalmozódott, az máig használható, és ezt máig használják. megnézzük a magyarországi gazdag embereket úgy sorra, hogy tulajdonképpen hol szerezték a vagyonukat, vagy befolyásos kormányzat melletti embereket, szakembereket, akár politikusokat, nem feltétlenül azt jelenti, hogy be voltak szervezve és besuk. Pontosan nem azt jelenti, hanem hogy már akkor olyan előnyökhöz jutottak a 89 előtt, amik máig használhatók, és használják is, ez nekem a mániám. Ez az egyik, tehát egy rendes állambizalom, amit a szakértők úgy mondanak, hogy dosszié nyilvánosság kell, tehát nem az ügynök listák érdekesek, hanem hogy mi van a dossziékban. Tehát, hogy ne lehessen eltitkolni emberekről azt, hogy ilyen és ilyen üzleteik voltak, és ilyen kapcsolataik voltak, és ilyen üzletekhez, gazdagsághoz jutottak méltánytalanul és titkosan. Ez az egyik dolog. Tehát a komplex állambiztonsági feltárás az az egyik mániám, ami nagyon sok mindenben a valóságra irányíthatná a magyar nagyközönség figyelmét. A másik pedig, hát ami mostan egyre akutabb, az az orosz kapcsolat, amit mindenféle ilyen kész magyarázatokkal próbálnak elpépesíteni, tehát mindenhol így csinálják meg.
Tehát azt gondolod, hogy 18-ban van egy veszély, hogy Magyarországon is a választásokon is az orosz vagy a Krem destrukciója az erős
különösebb,
lesz?
Különösebb veszély nincsen, mert szintén szóval nem látok nagy esélyt az ellenzéknek. Értem. A sikerére, de hogy ez feltáratlan marad, és ez összefügg tehát az állambiztonsági örökséggel, tehát van egy ilyen legenda, hogy vagy elképzelés, vagy amit persze a megfelelő emberek nagyon szívesen táplálnak, hogy itten történt valami demokratikus szűrés, vagy demokratikus átvilágítás ebben az állambiztonsági apparátusban, ez nem létezik, nem történt semmilyen. A besugóhálózatot azt dobták oda 89-ben, de hát a magyar állambiztonság, illetve a hírszerzés, annak ez egy része volt, amire akkor még nem volt szükség. Sehol egyetlen más közép-európai országban nem különítik el ilyen élesen a belső elhárítást az állambiztonságnak, a kommunista állambiztonságnak a többi részét. Tehát gondoljunk arra, hogy a Stázi Kelet-Németországban, hát senki nem mondta, hogy a kémeket nem kell. Kémeket nem szabad ugyanúgy kezelni, mint a egy napi besugókat, ez csak Magyarországon van egy ilyen mánia. Bocsánat, és most ezeknek az embereknek, mivel hogy szoros együttműködésben dolgoztak a megfelelő szovjet titkosszolgálatokkal, máig megvannak a kapcsolataik.
Hát azt hiszem, akkor ezt a témát folytatnunk kell még, de itt most abba hagyjuk.
Bocsánat, csak azt akarom mondani, hogy most már az utóbbi hónapokban azért vannak, tehát az éveleje óta vannak jelek, hogy kisebb ellenzéki pártok, ellenzéki aktivisták ezt felfedezték, ezt a kettős témát.
Akkor mégiscsak biztató vége van a történetnek. Köszönjük, hogy eljöttél a stúdióba.
Én is köszönöm. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh.